www.nagygeneráció.hu.
Márkus Eszter gyógypedagógussal beszélgettünk most éppen a képzésről, és ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, hiszen mégiscsak te vagy a Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai kar oktatási dékán helyettese, vagyis nagyon sok minden függ tőled az oktatás szempontjából. Például az a korlátokon belül is, hogy mit tanuljanak, hogyan tanuljanak, milyen formában tanuljanak, hogy hogyan tudsz behozni olyan új dolgokat, amik esetleg külföldön születtek meg a szakmával kapcsolatban, vagy milyen kutatás zajlik például az egyetemen, amit át lehet rögtön vinni az oktatásba.
Hál' Istennek nem egyedül kell ezt csinálnom. Mert hogy nem vagyok én polihisztor, és nem érthetek mindenhez. Ez a súlyosan halmozottan fogyatékos téma, ez az én szívem csücske, és ott valóban nagyjából én mozgatom azt a saját terepemen belül, hogy milyen tananyagot biztosítok, de ez oktatói felelősség, illetve hát egyrészt a dékánnak is felelőssége, tehát ez az oktatási dékán helyettességben nagyon sok adminisztratív feladat van, ami az oktatás szervezéshez, tanulmányi ügyekhez kapcsolódik. Tartalmilag minden szakterület, most még tanszék, maga felel azért, hogy mi kerüljön bele. Én a szerkezetért felelek, ugye most már 8 szakirányon képzünk, 8 különböző fogyatékossági típusra gyógypedagógusokat, akik szabadon választhatnak szakpárt. Tehát rendszerint 2 választanak, tehát lehet látássérültek pedagógiája és autizmus spektrum pedagógiája. Szakos is. Aha. Egy gyógypedagógus. Ez ugye nagyon nagy variációs skálát fog jelenteni, illetve jelent, mert most 2010 óta már ismét ilyen 2 szakirányon folyik a képzés. Ebben mondjuk volt sok szerepem, hogy átmenetileg...
Hogy ne egy szakosak legyenek.
Hogy ne egy szakosak. Az 2006-ban úgy keletkezett, amikor a Bologna folyamat bejött, azelőtt 2 szakos volt a képzés. A 2005-ös többszintű felsőoktatási rendszerben az mondódott ki eredendően, hogy egy szakosak a képzések. Nagyon küzdöttünk, hogy mi maradhassunk 2 szakirányosok. Első körben ez nem sikerült, de 2009 és 10 fordulójára sikerült úgy átalakítani a rendeletet, a képzési és kimeneti követelményeket, hogy most már 2 ismét belefér abba a 4 éves képzésbe, illetve közbeindítottuk azt már 2007-8-tól, hogy aki meg már végzett, és ha csak egy van neki, akkor plusz 3 fél év alatt a másik szakirány modulját, ha elvégzi, akkor már is 2 szakos lesz. Ezért már ő fizet szakirányú továbbképzésben.
Tehát a tartalmi ezt azért dolgok... tartottad fontosnak, mert egyrészt kevés a gyógypedagógus.
Igen.
Leginkább ezért, nem? Tehát, hogy jó az, hogyha többféléhez ért.
Igen, másrészt meg azért, hogy jött is az igény a munkaerőpiacról, például pont a halmozottan fogyatékosok ügyében, hogy ő elvégzett akár 2 is, mondjuk látássérültek pedagógiája is, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos, de úgy hozta a sorsa, hogy vállalta, gyógypedagógusok szeretik a kihívásokat, vállalta, hogy egy halmozottan fogyatékos csoportot elindít, és aztán rájött, hogy de hát ők mozgáskorlátozottak is, és azért jó lenne a mozgáshoz érteni, és bejelentkezett, hogy akkor ő ezt a 3,5 éves szakirányú továbbképzést szeretné elvégezni, és akkor már meg tudja fogni a gyereket jó esélyekkel, és a mozgásfejlesztését is el tudja látni. De egészen más szempontból is nagyon hasznos ez, hogyha ha valaki elkerült vidékre, és most ugye a gyógypedagógiai oktatási nevelési oktatási intézményeknél van az utazó tanári ellátás, hogyha az adott, és ez nagyon sokat segít abban, hogy ne kelljen sok száz kilométert utazni, mert oda viszem a tanárt, a szakember, tehát hogy dolgozik egy nagy iskolában X óraszámban, és egyébként van egy hallássérültek pedagógiája szakja, akkor a kistérségben vagy körzetben elérhető, integráltan tanuló, tehát többségi iskolába járó, nem fogyatékos gyerekekkel együtt tanuló, hallássérült gyerekeket ő meg tudja segíteni ott, a helyszínen. Nem kell mindenkinek a speciális iskolába érkeznie. És hogyha ez kialakítható, hogy, mert 6 fős csoportokba kell a halmozottan fogyatékosok osztályait működtetni, ahhoz másfél-két gyógypedagógus elég, hogy vállalja
valaki... Ez a másfél, ez nagyon érdekes például.
Igen, akkor nyitok 2 csoportot, és lesz benne 3 gyógypedagógus, aki viszont már nagyon sokféle szakot össze tud rakni. És hogyha jön egy kifejezetten látássérült gyerek, az összes problémája mentén, azt is el tudom látni, hogyha van a 3 között egy olyan, akinek valamelyik lába látássérültek pedagógiai szakot végzett.
Van az életedben gyakorlat?
Most kevesebb. Svájcban az teljesen gyakorlati volt, és 2000-ig a fiam születéséig, hát volt, hogy 2 másik helyen is dolgoztam, illetve amikor elkezdtem a hallgatókat képezni, akkor sok esetben én magam voltam a gyakorlatvezető, mert a gyakorlatban még nem volt gyakorlatvezető, tehát dolgoztam fogyatékosok nappali intézményében, egyesületi napköziben úgy, hogy megkértem, hogy oda vihessem a hallgatókat, de hát nincs szakember, majd akkor jövök én. Dolgoztam az Őrbottyáni fogyatékos otthonban, most Juhász Zsófia Szeretett Otthonnak hívják, ahol foglalkoztam is. Közben folyamatosan mi működtettünk a tanszéken egy úgynevezett irányított családi nevelés nevű ellátást, amiben pontosan a szülőket próbáltuk meg abban segíteni, hogy az otthoni körülmények között az élet tanítását hogy tudják fejlesztővé tenni, mert a szülő nem tudja, hogy ő fejleszt. Csak arról győztük meg, hogy ha így csinálja az etetést, a fürdetést, a helyváltoztatást, akkor ő azzal mennyit fejleszt a gyerekért. Ha a térdére ülteti és lovagoltatja, pont úgy, mint a testvért, aki egészséges, akkor ennek a gyereknek ugyanúgy az ülés egyensúlyát fejleszteni fogja. És akkor tessék.
Tehát az ember nem azért lovagoltatja a térdén a gyereket, hogy fejlessze az egyensúlyát, azért. Hanem azért, mert szereti lovagoltatni. Tehát igen, ennyire igen. Nem tehát tudatos az ember.
Ez az édesanyám mondására is, hogy mindent kell vele csinálni, és akkor fog fejlődni. De nagyon izgalmas, hogy a fogyatékos gyerekek szüleit rá kell beszélni arra, hogy csinálják ugyanúgy, mint a másikkal. Mert pont ugyanarra van szüksége, hogy sokat lovagoltassa, vagy apa emelgesse magasra a levegőbe, vagy apa feküdjön le, fektesse a térdére, és kukásautót játszom vele. Csinálja meg ugyanezzel a gyerekkel is, nagyon fogja élvezni. És az eszközös könyvem is így készült, hogy otthon felelhető tárgyakat hogy lehet játékként használni, amit mert a gyerek, kisgyerek élete célja a játék. Felhasználni arra, hogy ez csak tulajdonképpen egy tudatosítási folyamat a szülőben, hogy amikor ő, ha úgy fürdeti, hogy jaj, de hosszú a lábad, hogy itt van a hosszú lábad, és közben érintem ezzel én a gyerek testsémáját fejlesztem. Uh-huh. Nem tudja az édesanyja, nem tudja az édesapa, amikor ezt csinálja, vagy a tesó, de működik a dolog. És hogyha a szülőnek, a szülőt sikerül megnyernem arra, hogy ezt csinálja csak ugyanúgy, mintha, akkor azzal ő mi mindent hozzátesz, akkor rájön ő is, hogy van, és észre is fogja venni, hogy van fejlődés. Úgyhogy egy picit kinyitom a szemét arra, hogy mit kell csinálni. Egyébként a sok szakirodalom az részben így a szülők felé, részben meg muszáj volt, hogy valamit a hallgatók kezébe tananyagként oda lehessen adni, amit el is tud olvasni.
A te egészséges fiaddal való bánásmódodat befolyásolta az, hogy egy csomó olyan nyelvet beszélsz kvázi, amire ahhoz van szükséged, hogy fogyatékos gyerekekkel tudjál bánni?
Hihetetlen módon igen. Szerintem ő ezt nem is tudja, hogy ő neki milyen klassz. Sok más kollégával beszélgettünk erről, hogy egyrészt nem nagyon divat manapság, még mindig nem sajnos, pedig azt mondják, hogy nagyon motiváló is működik, a pozitív megerősítés, mint pedagógiai eszköz. Semmi tudatosság.
Dicsérni
nem
a
volt.
Gyereket.
Igen, dicsérni a gyereket. Bennem nem volt semmi tudatosság, csak azt vettem észre, hogy amikor másnak, hogy hát megfordult a gyerek, hát fölállt a gyerek. Én az első pillanatoktól kezdve hihetetlen módon boldog voltam attól, hogy működik. Mert ugye mi tanítjuk az egészséges fejlődést először, aztán utána azt, hogy mi van akkor, ha ez eltér, és hogy tudunk segíteni, hogy afelé terelgessük, hogy fejlődni tudjon a gyerek. És hogy azt láttam, hogy működik, hogy tényleg különböző hangokon tud sírni. Nekem már akkor igen, vájt fülem volt, hogy a legkisebb testrezdülésből tudtam, hogy fáj a hasa. Úgyhogy azt gondolom, hogy neki egy nagyon, nagyon könnyű beszokása volt-e földi életben, mert hogy tudtam venni az ő jelzéseit, és azonnal megvolt rá a segítség. Tehát megtanulta 3 hét alatt azt, hogyha nem megtanulta, hanem hogy észlelte, hogyha így tekeredik, úgy tekeredik, mert kicsit túlette magát, és meglátta, hogy én már kinyitom a pelenkázó fölötti kis szekrényt, ahol a hőmérő tartózkodott, akkor már eláradt a mosoly az arcán, mert tudta, hogy segítek elvezetni a szeleket, és nem fog fájni a hasa. Illetve a másik, amit szintén a halmozottan fogyatékosok kapcsán tanultam, tanítottam, olvastam, stb., hogy a testi kontaktus szerepe nagyon fontos. Ugye azon keresztül kommunikálunk, és hogy az újszülött gyerek nem azért sírtogál, mert egy terrorista, hogy kikergesse a családot és az egész házat, vagy nem azért kiabál, hanem időnként azért kiabál, mert kapcsolatra van szüksége. Hiszen nagyon szoros testi kontaktusból érkezett, és az hirtelen elveszik számára.
És miért nem tudjuk ezt, mi bajon?
Hát vicces, hogy az őseink például tudták, hogy a bölcső az mire való. Nem tanulták, hogy mi az az egyensúlyi ingerlés, amit egy csecsemő már magzati életkorából magával hoz, hiszen anya járkál vele, és folyamatosan hintáztatja, amíg anya mozog. És utána ő megérkezik, beleteszem az ágyba, és az nem mozog. És az egy egyébként idegrendszert is nagyon jól stimuláló, fejlesztő dolog, a hintáztatás. És ő, neki ez hiányzik, tehát egy hiányállapota keletkezik. Tudták az öregek, hogy mire való a bölcső. Tudják az afrikaiak, hogy a hátamra kell kötni, és a gyereknek nem lesz semmi baja, nagyon jó lesz a testsémája, és nagyon jó lesz a mozgás koordinációja utána. Nem tanulták pedig.
Mert azt a ritmust veszi át, amit az anya.
Ugyanazok a hatások érik, hogy szorosan át van ölelve, ahogy a pocakban tartózkodott, folyamatosan ringatózik, csak most egy kicsit erősebbek a fények és a zajok, mert már nem átszűrődik. És gyakorlatilag a halmozottan fogyatékosok esetében az a nehézség, hogy ők nem csak ezt veszem el tőle, mert ezt ő ugyanúgy átélte akkor, hanem ő neki még pluszban nehezített, hogy nem is tudja ezt visszaszerezni, mert a kisgyerek csak kicsikarja, hogy fölvegyék, és akkor megérkezik a hintáztatás című történet. Nagyon hamar megtanul, hogy mégis csak aktívabb, és megtanul mozogni. És ezáltal ő megszerzi azokat az elvesztett ingereket. Halmozottan fogyatékosoknak meg nekünk kell visszaadni nekik, hogy ők is elindulhassanak arra felé a fejlődésben.
Köszönöm szépen. Dr. Márkus Eszter gyógypedagógussal, az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai kar oktatási dékán helyettesével beszélgettem ma a Nagy Generáció műsorában. Ezt a műsort, mint az összes többit, meg tudják hallgatni a www.nagygeneráció.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu